Kedves hallgatóink, a Civil Rádió 2010. szeptemberében ünnepli 15. születésnapját, és ez alkalomból régi és új törzshallgatókkal, illetve kollégákkal beszélgetek arról, hogy ki hogyan került kapcsolatba a Civil Rádióval, miért pont a Civil Rádiót hallgatja, illetve miért épp nálunk készít műsort, és milyen műsorokat készít, valamint minden kollégát arra kérek, hogy osszon meg egy-két számára kedves, szubjektív történetet akár betelefonáló hallgatóval, interjúalannyal vagy épp kollégával kapcsolatban. A következő műsorkészítő kolléga, beszélgetőtársam műsora is egy nagyon különleges színes műsor. Csütörtökönként hallhatják most a hallgatók az esti, a kora esti időszakban. Bányai Gézát köszöntöm nagy szeretettel, és az Édes India című műsort próbálom itt egy kicsit reklámozni, ha szabad, mert hogy ez egy nagyon különleges színfoltja a rádiónak, de hát ne csapjunk mindjárt bele a közepébe, kezdjük az elejétől, hogyan is kezdődött a te pályafutásod itt a Civil Rádióban.
Volt régen egy műsor, volt a cím, hogy Baraka, és Fekete Gábor szerkesztette 94-5 tájban, kezdhette ő ezt el, és 96-ban találkoztam vele, meghívott az egyik ilyen műsorba beszélgetünk, sőt egy több beszélgetésre is meghívott. Mi egyébként jó barátságban voltunk, illetve vagyunk, és ő ilyen alternatív oktatással foglalkozott, ami engem kifejezetten érdekelt, és mivel az én fő érdeklődési területem egyébként a keleti filozófia, azon is belül a Vaisnava hindu filozófia. Engem mindig is érdekel az, hogy milyen alternatívák vannak az ismeretszerzésben a nyugati világban. Úgyhogy nagyon jókat elbeszélgettünk vele, és egyszer csak ott találtam magam, hogy rendszeres résztvevője lettem ennek a műsornak, szerkesztője, és egy fél év vagy egy év eltelte után gyakorlatilag rám hagyományozták a műsort, négyen szerkesztettük, a Palunyi Tamás és Fekete Gábor, Varzsgyörgy Boldizsár, és én voltam a négy szerkesztő, és aztán a végén ők így lassan búcsút mondtak, mint a búcsú szimfóniában találtak a zenészek, és ők mindegyik a bokros tendőre hivatkozva odébb állt, és így maradt ez a műsor nálam, és aztán később igen, nagyon érdekelt mindig is az, hogy egy közösség hogyan működik és hogyan épül fel, és hát ilyen véleménnyel voltam a Civil Rádió dolgaiban, és egyszer csak ott találtam magam, hogy annak a napnak, ami szombaton volt, hát a napi szerkesztője lettem, ugye minden napra volt annak idején egy-egy napi szerkesztőt, vagy kettő, egy délelőtt, meg egy délután, és így egy egész csomó műsor szakadt a nyakamba, amelyeket részben koordináltam, részben pedig tekintettel arra, hogy akkoriban még azért elég, hogy mondjam, képlékeny volt ez a civil rádiózás. Én megpróbáltam a magam legjobb tudása szerint egy kicsit hát professzionálisabbá tenni, már olyan értelemben, hogy a minőségét javítsuk. És így új műsorokra cseréltem, illetve új munkatársakat hoztam be, és egy kis csapattal dolgoztunk utána még évekig, és ott volt indiai témájú műsor, beszélgetős műsor, lovas műsor, mindenféle, de mivel én lehettem a szerkesztő, ezért egy bizonyos fajta ilyen humán világlátás mindegyiket átlengte, vagy mindegyikből érezhető volt, és ez szerintem nem is baj egyébként.
A te műsoraid ugye azért különlegesek, mert az indiai kultúrát, a keleti kultúrát egyáltalán, vagy bármilyen idegen népi kultúrát nem nagyon ismerhetnek így a hallgatók más rádióból meg. A Civil Rádió, hanem az egyetlen, az egyik olyan közösségi rádió, de tényleg, hanem az egyetlen, ahol ilyen műsorokat hallhat.
Hát talán azt lehet mondani, hogy ilyen változatosságban, mert én már több műsort is készítettem, többfajta címmel és többfajta megközelítéssel próbáltam ezt a témát körbejárni. Talán ebben a változatosságban semmiképpen zenei műsorok azért vannak. A Tóth Szabolcsnak a Tilos Rádion egy nagyon kitűnő indiai témájú zenei műsora van, ami egészen kimagasló minőségű. De valóban a keleti kultúráról, pontosabban az indiai hindu kultúráról nagyon kevés van. Buddhizmusról, kínai kultúráról egy kicsit több is, Magyar Rádióban is van nagyon kitűnő műsor erről. De valahogy a nyugati ember számára az indiai, a védikus kultúra a mai napig egy kicsit távol maradt, pedig azok a fogalmak, amik onnan származnak, azok közben hétköznapi fogalmakká váltak, ilyenek például a karma, vagy a lélekvándorlás gondolata, amiben az emberek ma úgy dobálóznak, mintha ez mindig is a magyar kultúrának a része lett volna. Megjegyzem, valószínűleg része is volt, sokkal jobban, mint gondoljuk.
Van-e esetleg egy-két kedves történet, amit így megosztanál a hallgatókkal?
Hát, emlékezetes történet, azt nem vagyok jó történetekben, úgyhogy ha lehet, tőle ne kérje most történeteket, jó? Legalábbis ilyen direktben ne kérje.
Majd nyilván minden, mindegyik műsorod emlékezetes jutni. Volt valamilyen
szempontból. Hát nem tudom. Én nekem egy ilyen folyamatosságban vannak a dolgok, és hogy is mondjam csak, tehát számomra nem a történetek emlékezetesek, hanem esetleg egy-egy pillanat, amire azt mondom, hogy nagyon jól sikerült, vagy egy-egy műsor, amiben nagyon sok energia összpontosult, és valóban jó beszélgetés volt, nagyon értékes. Ezekre szívesen emlékszem, olyannyira, hogy össze is gyűjtöttem az összes műsoromat, és én hozzáférhetővé tettem a nyilvánosságnak a kezdetek óta, tehát 96 óta több száz órányi, több mint 500 órányi műsor, ami készült. Én azt az interneten meg is osztottam.
És akkor márki beírja a keresőbe ezt, hogy Édes India vagy Bányai Géza, akkor meg is találhatja.
Remélhetőleg igen. Ha egy kicsit közelebb akar menni, mindent az internet archívra töltöttem föl, ami egy alapítvány, ami gyűjti a saját jogú fölvételeket, elsősorban prózát, rádióműsorokat, illetve saját zenéket, és én oda töltöttem föl, remélve, hogy ez így mindenki számára mindig elérhető marad.
Az indiai műsorok mellett azonban neked egy másik oldaladat is ismerheti a nagy közönség egy másik műsor kapcsán. Ugye ez a bizonyos nagyvárosi dilemmák, ami ugye páratlan szerdánként délelőtt hallható. Hogyan kapcsolódsz a nagyvárosi dilemmákhoz, a nagyvárosi hétköznapokhoz, a nagyváros problémáinak megoldásához, mert ugye ez a műsor ugye erről szól?
Igen, ez erről szól. Tulajdonképpen egy kicsit budapesti, de olyan értelemben, hogy Budapest a betegló, amelyiken mindenfajta betegséget meg lehet tanulni, és lehet tanulmányozni, hogy hogyan ne csináljunk dolgokat, vagy pedig hogyan működnek rosszul a dolgok, és ez egy nagyon szomorú tény. De igazából, ami ezt a műsort elindította, az a találkozásom Vidor Ferencer volt, aki a urbanisztikának a professzora, ma már 80 éves, és a legtöbb urbanista őt tőle tanult Magyarországon, és ő egy nagyon izgalmas módon a holisztika oldaláról közelítette meg ezt a tudományágat. És ez a dolog kötött minket össze. Én sokáig a Budapest Klubnak a vezetője is voltam, László Ervinnel dolgoztam együtt sokáig, és ez a fajta holisztikusság, tehát, hogy mindent egy egységben legyünk képesek látni, egy rendszerben legyünk képesek látni. Ez a keleti filozófiának is egy nagyon fontos gondolata, ez az egységben való látás, és a nyugati világnak pedig azt kell mondanom, hogy ez nem egy feltétlenül gyakorolt gondolata, de ez egy kiút abból a káoszból, amiben a világ jelenleg leledzik. Hisz ma minden szakterületekre van osztva, mindenkinek megvan a behatárolt tudománya, vagy szakfeladata, vagy szakterülete, és nagyon kevéssé képes figyelni arra, hogy mi történik a másik oldalon. Például rövid távú, egy napos pénzügyi folyamatokból ilyen nagy vonalú következtetéseket vonnak le, ha meghallgatjuk a rádiót, minden nap hallhatunk így, ezért, hogy most a forint mellett 2 forint,
igen,
több,
igen,
vagy 2. Na most a lényeg az, hogy egy várost is így működtetnek, és az egész életünk, az egész globalizált világ ezen alapszik tulajdonképpen. És ezzel szemben a holisztikus nézet az egy archaikusabb, visszatér egyfajta régi, nyugodt emberi társadalomnak a világképéhöz, nem azokhoz az eszközökhöz természetesen, amik régen voltak, hanem ahhoz a szellemhöz, amiben a humanizmus, az együttműködés, a figyelem a másra, az érzékenység, az erkölcsiség, ezek vannak első téren. Na most a lényeg az, hogy ez a gondolat hozott minket össze Vidor Ferenccel, és elkezdtünk beszélgetni egy műsorban, amit elnevezünk Nagyvárosi Dilemmáknak, és egyszer csak kiderült, hogy jöttek az ő volt munkatársai, tanítványai, és ez a műsor egy most már 6. 2003, vagy mióta létezik, talán 7. éve létező műsor, több mint talán 120 vagy 130 adáson vagyunk túl, és a magyar építészeknek és urbanistáknak a krémje fordult itt meg, és rendkívül izgalmas dolgokat mondtak, hisz ez a tudományág, ez az építészet és urbanisztika, ez tulajdonképpen inkább művészet valójában, vagy szociológia, vagy mindenképpen egy kombinált dolog. Nem itt technokratáknak egy város életében nagyon kevés a lehetőségük. Ha egy technokrata kezébe kerül a város irányítása, akkor valószínűleg valahol azt meg fogja sínleni az emberi minőség. Uh-huh. Ha pedig egy közgazdásznak a kezébe kerül, akkor azért.
Igen.
Tehát a lényeg az, hogy ez hozta elő a dolgokat, és mivel a nagyvárosi dilemma az egész mai világunknak a dilemmája, már egy kis faluban is nagyvárosi minták szerint gondolkodnak az emberek, ez egy téma egyszerűen kimeríthetetlen, és felöleli azt a gondolatkört, ami tulajdonképpen azért érdekel elsősorban, mert úgy gondolom, hogy ha megértjük ennek a működését, akkor egy jobb világot is létre tudunk hozni.
És akkor és ez erre, a célja ennek a műsornak.
Budapest, a nagyváros és a nagyvárosi lét egy nagyszerű kiindulási alap, hogy ennek kapcsán ezeket a dolgokat föltárjuk.
És ez a célja ennek a műsornak, hogy ezekre felhívja a figyelmet, mert azért itt elég fontos hétköznapi dolgokról beszélgetek.
Igen, de ez nem ilyen direkt módon történik, hisz amikor elmélyülsz a dolgokba, és egy bizonyos látásmódra teszel szert, akkor anélkül, hogy különösen a kellene mutatnod neked, hogy mi a megoldás, te magad észlelni fogod, rá fogsz jönni. És én abban reménykedem, hogy ez a műsor éppen azzal, hogy megtartja azt a szándékát is, hogy nagyon konkrét budapesti problémákat is megtárgyalunk, mégis képes ezt a mögöttes gondolatot, mint szemléletet átadni, és ilyen módon serkenteni az emberek gondolkodását, hogy ne csak a napi adok-kapok és igen-nem, és egyik párt, másik párt, stb. Ilyen fekete-fehér alapon gondolkozzanak, hanem egész egyszerűen egy egészen más alapon gondolkozzanak, mint egy valaminek a része, aminek ők felelős tagjai, és ha ők bármit csinálnak, akkor az kihat máshova, és hogyha máshogy csinálnak valamit, akkor az kihat, és ezt próbáljuk így megfigyelni, és így megérteni.
Ha valami záró gondolatként kellene mondani, a Civil Rádió 15. születésnapja kapcsán, akkor mi lenne az?
Hát tulajdonképpen a Civil Rádió az egy nagyon érdekes képződmény, mert olyan, mint egy szervezet, amelyik mint egy virág, vagy egy moszattelep, vagy valami, amelyik megvan a maga belső rendezettsége, de nincsen neki, nincsen egy olyan nagyon szigorú irányítottsága. Van benne, mint ahogy minden természeti jelenségben észreveszünk valamilyen fajta szándékot, vagy nagyon sokszor ugye közvetlen erők hatnak, tehát mondjuk az emberi akarat befolyásolja a dolgokat. A civil rádió egy olyan közösség, ahol több mint 200 szerkesztő készít rádióműsorokat, anélkül, hogy bármilyen fajta erős hierarchiában kéne, hogy működjenek. Bár van, most már főszerkesztőnk, és egy csomó dolgot, mint a szerkesztőségnek, én is ugye szerkesztőbizottságnak tagja vagyok, én is mindig segítem azt, hogy egy kis szerkezete is legyen a dolgoknak, de a csodálatos az, hogy tulajdonképpen szerkezet nélkül működik. Ez a legtöbbször azt találjuk, hogy van egy nagyhatású vezető, és akkor az elrendezi, megrendezi a dolgokat, és mindenki az ő stílusába csinálja, vagy az ő tanítványa, vagy pedig egy üzleti rend az, ami lehetővé teszi a dolgokat. Itt pedig ezek a dolgok nincsenek kimondva olyan határozottsággal, de mégis érvényesülnek. Tehát nagyon nagy a szabadság, és ugyanakkor a dolog csodálatos módon működik. És azért mondom, hogy csodálatos, mert nagyon kevés pénz áll mögötte, és nagyon-nagyon sok áldozatos önkéntes munka.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, és további sok sikert, eredményes munkát, és sok jó műsort kívánok neked. Köszönöm.